Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van a stúdióban Tóth Gergő reklámszövegíró. Hello Gergő!
Hello, stok!
És Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája, megint online jelentkezik be. Szevasz, Bence!
Köszöntök mindenkit!
A mai fő témánk az online értékelések kezelése lesz, a meghívott vendégünk pedig Dukai Márti az értékeléstuning.hu-tól. A hírek között beszélünk a Köszi a dalt kampányról, aztán a SciTech Nutrition új kampányáról, aminek egy 75 éves erőemelő az arca. A spotszemlében beszélünk a Digi új spotjáról, a Penny új kampányáról, Csonka Picivel a főszerepben, és az MBH Bank új imázs filmjével kezdjük. A saját utunkat járjuk. Ja, mint ezt hallottam volna már máshol is.
Nem véletlen, hogy hallottad már ezt a saját utunkat járjuk gondolatot, mert a Magyar Bank Holdingnak nem ez az első spotja, amivel jelentkezett az elmúlt hónapokban. Volt ugye már két personás szereplő spot, és akkor elég fura, hogy egyszer csak jött egy ilyen spot, amiben nincsenek karakterek igazán, és valahogy inkább talán azt akarja elmondani, hogy ez a MBH Bank hogyan kötődik Magyarországhoz, meg azokhoz az értékekhez, amivel kapcsolatban Magyarország híres szeretne lenni.
Csupa ilyen stock footage-ekből áll ez a film, nem? Nekem az az érzésem, hogyha néztetek hang nélkül ezt a spotot?
Igen, de ugyanaz jutott az eszünkbe róla, mint az előző spotokról, hogy ez már megint a Magyar Turizmus Ügynökségnek egy image filmje. Tehát, hogyha ez nem lenne VO-val narrálva, akkor azt hinnéd, hogy igen, ez egy Magyarország image film.
És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon mennyire lehet hatékony egy olyan spot, amelyik effektíve azt az országot, meg annak az országnak a sztereotípiáit, pozitív sztereotípiáit népszerűsíti, ahol az adott szolgáltató működik. Ez egy érdekes megközelítés. Nyilván felruházza értékekkel azt az új márkát, amit még senki se ismert. Nyilván nagyon jól elmondja róla, hogy ez egy nagyon magyar bank, és ez egy nagyon magyar szolgáltató, de arról, hogy egyébként bankként milyen, szerintem valami keveset mond.
A következő spot a Csonka Pici főszereplésével készült Penny új spotja, az új kampányához készült spotja. Ebben van frissesség, teszt spot, széles választék spot. Gyakorlatilag az a lényege, hogy Csonka Pici most egy új szerepben van, tudományos munkatársként, erősen idézőjellel demonstrálja a Penny különféle termék előnyeit. És itt van egy, rögtön kitérek egy hát kulturális referenciának nevezem, de egy reklámos referenciára. Hogyha emlékeztek, ez a Jean-Claude Van Damme Volvo-s reklámja, amiben ugye spárgát vet két mozgó Volvo kamion között. És ugye itt van egy ilyen, hogy Csonka Pici lemegy. Hát két ilyen penis kamion, kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk legalább. És azt mondta Gergő, hogy szerint ez lopás, mert ez plágium, miközben én szerintem meg ez egy egyszerű referencia, egy kikacsintás, de közben abban meg igazat adok, hogy lehet, hogy a Penny célcsoportja nem ismeri azokat a reklámokat, a Volvo kamionok reklámjait.
Valószínű, mi viszont szerencsére, de erre a spotra nézve sajnos ismerjük. A készítői ennek a spotnak nyertek már Cannes-ban is díjat, tehát azért itt tőlük valahogy úgy elvárta volna az ember, hogy egy picit itt tovább gondolják, vagy ne nézzék teljesen hülyének az ügyfelet, vagy lehet, hogy az ügyfél imádta ezt a spotot, és ő kérte, és akkor így elnézést a White Rabbit-től, most így nevesítve az ügynökséget, de hogy így néztem, és nem értettem, hogy ezt ma miért és hogy csinálja meg bármilyen ügynökség. De lehet, hogy rossz irányba kapizsgálok, nem tudom.
Nekem is fennakadt a szemem ezen, hogy én alapvetően inkább veled értek egyet, Viktor, hogy ez egy reklámos kikacsintás lehet, és így ezzel a márka kifejez valamilyen játékosságot, meg elismeri a korábbi reklámos teljesítményt. Tény, hogy alapvetően a Penny követőiről, rajongóiról, Penny célcsoportjáról kevés lehet azt feltételezni, hogy a kultikus reklámok nézésével mulatnák az idejüket, meg a kultikus reklámokra annyira emlékeznének, tehát hogy ez valóban egy jogos felvetés a Gergő részéről, de én inkább azt gondolom, hogy a bolondozás az akkor sem állhat meg, hogyha egy ilyen nagy reklámos kikocsintásról van szó, azt gondolom, hogy ez ezért került bele ezekbe a spotokba. Nekem egyébként így stratéga szemben az az érdekes, hogy miközben egy csomó márka elkezd arra koncentrálni, hogy főleg ugye kiskereskedelmi márka elkezd arra koncentrálni, hogy ugye a recesszióban azt kommunikálja, hogy mennyire jó az árai, Penny most fektet abba bele, hogy azon túl, hogy ismert a jó árakról, azon túl így széles kínálatot és frissességet, minőséget is kommunikáljon saját magáról.
Ezeket, bocs, eddig is kommunikálta, tehát ezért ezek így hullámban előjönnek 2-3 évente, hogy ja, egyébként magyar termékeket is árulnak, stb. De ami miatt mindenképpen megdicsérném a Pennyt, az, hogy tök jó, hogy ők még ezt a spórolás szót, ezt valahogy így a háttérbe tudták szorítani más ilyen áruházláncokkal szemben. Ami szerintem egy picit mostanában már így túl van tolva, engem személy szerint nagyon zavar, mindegy.
Menjünk tovább a Digi új spotjára, amiben szerepváltó szereplőket láthatunk. Szerintem ez a spot ez attól friss, hogy a legmeglepőbb fordulatok történnek abban a 20 másodpercben, vagy nem tudom, 20 vagy 30 másodpercben. Szerintem rendkívül humoros, és igen, érthető, mert egy adásmenetben felteszi valaki a kérdést, hogy érthető-e ez a Digi spot. Szerintem nem is kell, hogy értsük, szerintem maga a gegeknek az összessége az teszi felejthetetlenni, és nem feltétlenül akarod megérteni.
Én nekem azért így az első nézésre érthetőséggel kapcsolatban van problémám, de nyilván, hogyha ezt a Digi többször fogja játszatni a reklámblokkokban, az akkor valószínűleg a reklámnézők többször találkoznak vele, és lassan leesik nekik, hogy a kisfiú hangon megszólaló pankrátor az valójában a kisfiú, csak éppen kijött abból a fantáziavilágból, amit éppen játszott, mert tudta játszani, mert annyira szuper a Digi internet otthon, és a főzőbajnok séf, az pedig valójában az anyuka, aki éppen így abban a szerepben van, amiben bele tudott menni, hogy ő a főzőbajnok, és ő így a gasztronómia hőse, szintén a Digi erős internetének köszönhetően. Kérdés az, hogy kellett volna ezt többet magyarázni, vagy ennyire tömören is működhet-e ez a spot, de örülök, hogy azt mondtad, Viktor, hogy neked igen. Nekem a másik kérdés az inkább az, hogy igazából egy csomószor az internet árnyoldalaiként szoktuk azt elmondani, hogy az emberek így virtuális valóságokba menekülnek. Nincsenek.
De itt nincs erre kihegyezve. Ebben a spotban nem ezt kapjuk meg, hanem itt a gegek azok sokkal erősebbek, mint az, hogy elképzeljünk egy családot, aki vasárnap délután, vagy 11 órakor délelőtt éppen bújja a laptopot, vagy a számítógépet, vagy a tévét. Tehát hogy itt pont nem ez van fókuszban, és nekem ezért tetszett. De igen, Bence, nekem is eszembe jutott, viszont nem zavart. Menjünk rá a SciTech Nutrition új kampányára egy 75 éves erőemelő főszereplésével. Szerintem a SciTech Nutrition irgalmatlanul várta ezt a pillanatot, hogy eljöjjön. Ugye mindig az van, hogy egy idős valaki kerül pont egy ilyen szerepbe, erőemelő, sportember, nem, akkor attól válik valami hitelessé, vagy van egy ilyen sztereotípia. És szerintem erre nagyon vártak. Az üzenete pedig az, hogy a súlyzós edzés kortól függetlenül mindenkié. Ti ezzel egyetértetek?
Lehet, hogy ennél kicsikét tágabb, hogy általában hogy az edzés, a SciTech-kel az mindenki, és ez egy ilyen kortól független és kortalan dolog, és egyébként tök jó gondolat ez, hogy a kortalanságot mondja el, mert nyilván 35-40 fölött mindenkibe felmerül az, hogyha van valami sport, amit szenvedéllyel űz, hogy ezt meddig fogja tudni csinálni olyan szenvedéllyel, ahogy szereti, meg olyan eredményekkel, ahogy szereti. Nekem azt tetszik egyébként ebben az aktivitásban, hogy nem tolták túl. Tehát, hogy készült egy spotszerű, alapvetően mobilra optimalizált videós anyag, állóformátumú, és ezen kívül még készült egy 6,5 perces ilyen portré content, ahol a hősünk elmondja, hogy ő hogyan kezdett el edzeni, és az edzője is beszél egy picit. Az egész az nagyon autentikus, és nagyon, nagyon megmutatja a SciTech-nek ezt a hősét. Ilyen teljesen egyenes, és mégis figyelemfelkeltő és inspiráló sztori.
Ezt akartam mondani, hogy inspiráló, tehát hogy fellelkesítő az egész, és tök jó, hogy közben nem megy át blődbe.
Utolsó hírünk a Köszi a dalt kampányról szól. Kicsit sajnálom, hogy itt sem kerülték már el az AI frontvonalba emelését. ahogy megnyitod ezt az oldalt, a kösziadalt.hu-t, rögtön egy kérdést intéznek feléd, hogy felismered-e a mesterséges intelligencia vagy valós dalszerzők által írott dalok közötti különbséget. Talán már jövőre ez egy kicsit így alább hagy majd, ez a nagy mesterséges intelligencia őrület, meg az összes kérdés, amit ezzel kapcsolatban fölteszünk, az valószínűleg föltevődik idén, de mégis szerintetek hatékony ez a kampány? Október 8-án fogjuk ünnepelni a dalszerzőket. Szerintetek releváns-e, hogy egy ilyen kérdéssel kezdik ezt a kampányt?
Az jogos egyébként, hogy sokan kezdenek úgy lenni, hogy a mesterséges intelligencia témájával telítődnek, és amikor egy x-edik márka szervezet kommunikál valamit a mesterségi intelligencia köpönyegébe bújva, vagy abból előbújva, az egy kicsit ilyen laposnak hat. Nekem is volt ilyen érzésem, amikor először megnyitottam a szájtot, és külön köszönöm az Artisius PR ügynökségének, hogy küldte nekünk előzetesen is megnézni, de igazából ott váltott át bennem a dolog, amikor tényleg úgy döntöttem, hogy oké, játszom. Meghallgattam a 3 dalt, beírtam a tippeket, elküldtem, és most egy kicsit az bennem van, hogy várom azt, hogy október 8-án elküldjék nekem a megfejtést, hogy akkor jól tippeltem-e. És ez a kis játék, ez az interakció, illetve az, hogy ezt a nagyon súlyos kérdést így feszegetik, hogy milyen alkotói szerepet válthat ki a mesterséges intelligencia, ez nekem egy kicsit kiemeli a szokásos AI-os közhelyek közül ezt a kampányt, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a kérdést, meg ezt a játékot hogyan fogja az Artisius, illetve a Kösziadalt kampány lecsapni majd október 8-a után.
Én is meghallgattam a 3 számot. Én se tudtam egyértelműen eldönteni, hogy melyik az, amit félig emelj és félig dalszerzők készítettek. Majd meséld el nekem is, Bence, én azért most nem tudom, emiatt nem akarok ezzel játszani, már csak azért sem, mert szerintem rosszul tették fel a kérdést, és aztán rosszul adták meg a válaszopciókat. Tehát egy picit így összezavarva az embert.
A fő témánk az online értékelések kezelése, Dukai Márti lesz velünk pillanatokon belül. Rebrief. Mivel egy ítélkező társadalomban élünk, ezért nagyon fontosak a csillagok. Mindig csillagozgatunk, meg ítélkezünk, meg megmondjuk, hogy mi a jó, mi a rossz. Na a lényeg az, hogy van egy olyan oldal, hogy értékeléstuning.hu, és ennek képviseletében itt van velünk Duhai Márti, akivel az értékelésekről fogunk beszélgetni, meg a csillagokról. Szervusz, Márti!
Szervusztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Hadd kérdezzek a legelején egy olyat, hogy milyen társadalmi igények hívnak életre egy ilyen vállalkozást?
Igaziból olyan társadalmi igények, hogyha érkeznek értékelések, és ezeket nem jól tudjuk kezelni, vagy túl sok értékelés érkezik, és ezt szeretnénk jobban kezelni, akkor onnantól kezdve egy ilyen vállalkozást tudtok megbízni. Illetve, hogyha mondjuk fent van a TripAdvisoron a szolgáltatásotok, akkor ez is nagyon fontos, hiszen ott is rengeteg értékelést találunk, ugye turisztikai vállalkozásokról, és igaziból nekem ez volt a core tevékenységem, az alaptevékenységem, és azt vettem észre, hogy a TripAdvisorral kapcsolatban így a magyarországi szolgáltatóknál azért van némi hiányosság, amit ugye lehet javítani.
Mire gondolsz pontosan? Tudsz egy példát kiemelni?
Abszolút. Tehát egyrészt az, hogy nem jól szerepelnek fenn az adatok például ezen a platformon, akkor, amikor turistákat szeretnénk megszólítani turisztikai szolgáltatóként, nem konzekvensen jelennek meg mondjuk a nyitvatartási idők, vagy maga a szolgáltatásunk leírása, mondjuk nem a turistáknak megfelelő, hanem egy általános copy-paste, valamilyen leírás, egy 10-12 évvel ezelőtti leírás. Arról meg ne is beszéljünk, hogy például az értékeléseket nagyon kevesen válaszolják meg, vagy válaszolták meg akkor, ma is, és igaziból nem jól kezelik sokszor a tulajdonosok az értékeléseket. Értem az alatt, hogy mondjuk dühből, indulatból válaszolnak mondjuk egy negatív értékelésre. Vagy például, hogyha érkezik egy pozitív értékelés, és nem válaszolnak semmit. Tehát, hogyha én megdicsérem a Jackie-det, megdicsérem a biciklidet, bármidet, akkor legalább azt mondom, tök jó, köszi. Tehát, hogy erre azért így visszaszoktunk szóban is, élőben is reagálni, és hogyha nem reagálunk vissza, akkor ez egy jelzés a leendő potenciális vásárlóink felé.
Magyarul, van még egy dolog, magyarul, hogyha a társadalomra kivetítjük ezt, akkor ez gyakorlatilag a vitakultúra hogy létét is jelzi.
Így van, pontosan.
Hogy az értékelésekre ki hogyan reagál.
Abszolút.
Köszönöm, jelenleg nincs több kérdésem, Bence.
És nagyon jó, hogy szóba hoztad a társadalmat, mert szerintem azért, hogy lássuk ezeknek az értékeléseknek a relevanciáját, ahhoz szerintem most váltsunk át a vállalkozások oldaláról fogyasztók oldalára. A TripAdvisor esetében ugye viszonylag evidens, hogy ott mindenki nézi a csillagokat, értékeléseket, mert hogy maga a platformnak ez a fő funkciója, a csillagozás és az értékelés. Igen. De úgy általában, amikor az emberek keresnek egy szolgáltató terméket, akkor mindenki nézi a csillagokat?
Hát nem tudom, mennyi időtök van, erről nagyjából 3 napot tudnék beszélni.
Annyi
de...
pont van.
Ez remek. Nagyon egyszerűen és nagyon röviden, tényleg egy legújabb felmérés szerint 88%-a a vásárlóknak, tehát azoknak, akik bármilyen terméket, szolgáltatást igénybe szeretnének venni, megnézi az online értékeléseket. Ez egy külföldi kutatásnak az eredménye. Jelenleg Anders Tamással, aki már volt nálatok vendégővele, készítünk egy Magyarországra, kifejezetten Magyarországra vonatkozó és magyar fogyasztókra, magyar szolgáltatásokra vonatkozó kutatást, úgyhogy ennek az eredményeit hamarosan publikálni fogjuk, de ez egy ökölszabályként azért így kezelhető.
És az emberek ilyenkor, amikor meglátják, kidobja a Google a csillagokat, vagy a Google Maps-en egy adott helyre rákeresek, és ott is meglátom a csillagokat, ott igazából a csillagokat nézik, vagy pedig elkezdik nézegetni azt, hogy konkrétan miket írnak az emberek.
A nagy számok azt mutatják, hogy egyértelműen az átlagértékelést nézik meg. Tulajdonképpen vizuálisan is úgy van megjelenítve, hogy gyakorlatilag kiböki a szemünket ez a hatalmas értékelés pontszám, hogy 4,3 vagy bármi, ami éppen aktuális. Ezután az emberek az egyes értékelést nézik meg, és hogyha van ahhoz...
Bármint, hogy az egycsillagos szöveges értékelésre rászűrnek, és azt kikerül.
Így van, hogyha van ehhez szöveges kifejtés, akkor azt nézik, és utána pedig az, hogy mit válaszoltak erre a tulajdonosok, és utána jön az összes többi.
Tehát ugye, az 4-5 csillagos értékelések szövegét is, azt csak azután nézik meg, hogy megnézték, hogy az egycsillagos mi volt, és...
Így van.
És pontosan. Ez kategóriától függetlenül
igen, adott. Mi volt a problémája? A számomra releváns-e az a probléma, és hogy ha igen, akkor mit válaszolt rá a tulajdonos, mert hogyha nekem lenne egy hasonló problémám, akkor hozzám hogyan állnának ugyanilyen esetben. Ezért nézik meg az egyest, hogy mi volt az, ami a másoknak nem tetszett, és az nekem valide.
Hmm. Még egy fél mondatodra térjünk vissza. Uh-huh. Azt mondtad, hogy ugye ott a Google keresés, és akkor kidobja a csillagokat, uh-huh. akár termékek, akár szolgáltatások esetében, akkor azt mondod, valójában az, hogy csillagoznak-e az emberek, illetve megnézik-e a csillagokat és a véleményeket, az nem is a termék kategóriától, vagy a szolgáltatás kategóriától függ, hanem sokkal inkább attól, hogy az adott webshop, platform, Google Maps, social platform mennyire tolja eléjük a csillagozásnak a lehetőségét, illetve a korábbi vélekedéseket.
Így van, pontosan. És ahol releváns a Google számára. De általában azért nyilván, hogyha konkrét termékre keresünk, ugye tudjátok, hogy van ez a sáv, ahol rögtön, igen, a shopping hirdetések, ahol rögtön megjelenik, viszont ez általában azért cégekre jobban rá lehet húzni, amit mondtam, hogy először ezt nézik meg, most egy csavarhúzó esetében. Nyilván ott is megnézzük, hogy mennyire fog elforgácsolódni egy húzás után, de azért itt a cégekre megyünk rá, hogy mennyire megbízhatóak, mert oké, hogy nekem van egy olyan reklamációm, hogy ez egy húzás után elforgácsolódni, csolódott a csavarhúzónak a feje, de hogyha, és ezt beírom kommentbe, és válaszol rá a tulajdonos, oh, sorry, bocsi, azt hittük, tehát, hogy ebben az árkategóriában ezt tudjuk adni, de nem tudom, például válaszd ezt a terméket, ez középárkategória, és nekünk nagyon-nagyon bejött, mi is ezzel dolgozunk, akkor ez már rögtön egy olyan attitűdöt mutat, ami gyakorlatilag egy nyitottságot, egy megoldókészséget, egy olyan fajta hozzáállást mutat, amit nekem, mint vevőnek szimpatikus lehet sokkal inkább, mint hogyha csak lehúznak.
Az jó ötlet, amikor egy üzlet, vagy étterem, vagy szálloda recepciósa megkéri a vendéget, hogy csillagozzon? Lenne kedves, hogy esetleg, amikor hazamegy, akkor nem tudom, azt hogy szokták, de így valahogy így
akkor
szokták.
Akkor mit csináljon? Igen. Kérdezem. Még lenne egyszer? Kedves, hogy, hogy amikor hazamegy, igen. akkor...
Akkor értékeli a szolgáltatást, amit kapott tőlünk?
Ezt így igen. De sokszor
ez így
van,
oké?
Ez így oké.
Akkor jó recepciós lennék, Bence.
Igen, abszolút. Mert ugye van egy olyan gondolat is a fejekben, akár éttermeknél, én ugye tartok olyan oktatásokat, ahol segítem, hogy az értékelés bekérés egyrészt ne legyen mumus a kollégák számára, uh-huh. tehát annak a bizonyos vállalkozásának a kollégáinak számára, és ott szokott nagyon sokszor előfordulni, hogy azt gondolják, hogy a tulajdonos azt gondolja, hogy azt kéri tőlük, hogy 5 csillagos értékelést kapjanak. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mi véleményt kérünk. Legyen kedves a véleményét megírni. Uh-huh. Egyrészt abból ugye mi is tanulunk, mint vállalkozás, másrészt pedig így nem kényszerítem rá azt, hogy na, ugye 5 csillagos uh-huh. volt, és akkor így, szóval ez annyira, tényleg annyira gáz, és nyilván érthető a kollégáknak uh-huh. frusztráltsága, hogy hát nem tudom, hogyha, pláne hogyha látják rajta, hogy valami nem oké volt, nem biztos, hogy a szolgáltatása, lehet, hogy végigbömbölte a gyerek mellette a tartózkodást is, az egész tartózkodás alatt, és akkor igazából nem tudott annyira kikapcsolódni. Nyilván így oda menni, hogy na, 5 csillagos volt, tehát hogy így, szóval ez így nem igazán nagyon kényelmetlen tud lenni. De hogyha azt mondja, hogy a véleményét írja meg, akkor onnantól kezdve ez már egy teljesen más platform helyezi a kommunikációt.
Ne is kerülgessük akkor viszont tovább a forrókását. Nyilván, mint csomó vállalkozást, aki most hallgat minket, az fogja érdekelni, ha sok rossz értékelés jön, 2-3 csillag, a vélemények azok inkább így a különféle hibákról szólnak, miközben ő úgy érzi, hogy egyébként színvonalas dolgot kínál, mi a teendő, mit tud tenni?
Innováljon! De az csak egy, bocs.
Igen. Nem, teljesen.
Bocs, nem ide.
Érdemes azért ránézni arra, hogy milyenek ezek az értékelési visszajelzések. Ugye vannak olyanok, amik folyamatosan jönnek, egy lejárató hadjárat részei, és akkor állandóan küldik az egyes értékeléseket, körbe telefonálva.
Sok ilyennel találkoztál már?
Igen.
De jó kis országban élünk.
Nagyon csúnya dolog. Tehát, hogy így már Porsét is ajánlottak fel a konkurencia.
Mire fel?
Hát azért, hogy az ügyfelemnek a szolgáltatását egy csillagra értékeljék.
Kinek ajánlottak fel Porsét?
A követőknek, azoknak, akik ugye egyes csillagot adnak a konkurenciának.
Porsét, egyes csillag.
És erre egy konkrét...
De ez volt, aki komolyan vette?
És volt, aki komolyan vette, és elárasztották őket, vagy 200 egyes értékeléssel.
Azt a mindenség!
Nyilván ez nagyon olyan szempontból, hogy mondjam, nem probléma, mert ugye ezt érzékeli a Google is, hogy folyamatosan érkeznek, ezt meg lehet indokolni, tehát azért... érzékelhető, hogy ez egy lejárató hadjárat. De alapvetően, hogyha ugye egyest értékelést akkor írunk, hogyha van valamilyen elvárásunk, és ez nem teljesül. És gyakorlatilag mindegy, hogy honnan szedtük azt az elvárást, lehet, hogy elolvastuk a honlapot, és azt gondoltuk, hogy ezt fogjuk kapni, közben meg valami kevesebbet kaptunk, vagy más kaptuk, vagy más hogyan kaptuk, mint amire számítottunk előre. Ez a mi fejünkben, vásárlók fejébe dől el. De ugye ott van egy olyan tényező is, hogy vannak előzetes tapasztalataink, életbeli tapasztalataink, és az alapján mondjuk meg, hogy mik az elvárásaink. Nagyon érdemes felfigyelni arra, hogy mit emelnek ki a vendégek, mit emelnek ki az ügyfelek, és hogy arra milyen megoldásaink lehetnek nekünk, mint szolgáltatóknak, mint cégeknek, és ezt akár egy külső szemmel felülvizsgáltatni, hogy ez valóban oké-e vagy sem, és hogy hogyan lehet ezen javítani. Egy ilyen ökölszabály ehhez, hogyha nagyon-nagyon érzelemdús, tehát tényleg nagyon érzelmeket fejezik ki az értékelésekben a mondandójukat, uh-huh. akkor általában valami teljesen másról van szó. Tehát, hogy valaki a tyúk szemére lépett annak az értékelőnek, és mi voltunk az íre a pont gyakorlatilag, mert ténylegesen valami félrecsúszott. A másik pedig az, amikor konkrétumokat ír, na, azokra érdemes nagyon erőteljesen odafigyelni.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon köszönöm én is a meghívást.
Hölgyek és urak, Duhai Mártival, az értékeléstuning.hu alapítójával beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. Jövünk jövő héten is. Mindenki vigyázzon a másikra, meg magára is. Viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.